elsősorban a Zsinat Gazdasági Bizottságának elnöki pozíciójából fakadóan fordulunk önhöz, hogy adjon tanácsokat, javaslatokat, ossza meg véleményét, gondolatait a gyülekezetekkel, és főleg annak vezetőségeiből, a presbitériumokkal, lelkészekkel különböző gazdasági kérdésekben, amik most érintik nyilvánvalóan a gyülekezeteket is ebben a veszélyhelyzetben és járványhelyzetben. Talán a legáltalánosabb kérdés, hogy ön szerint kell-e új, vagy részlegesen új, vagy valamilyen válság költségvetést készítenie a gyülekezeteknek, de akár egyházi intézményeknek is?
Azt gondolom, hogy két részre kell osztani ezt a kérdést. Az egyik az intézmények kérdése, a másik a gyülekezetek kérdése. Hála Istennek az intézményeink gazdasági anyagi helyzete az úgy látjuk, hogy biztosított ebben a helyzetben is, hiszen normatív ellátásban részesülnek, és a gazdálkodásuk igazán ezen alapul. Ebben úgy látjuk, hogy a jelenlegi helyzetben változás nem történik. A normatív támogatást az intézményeink megkapják, legyenek azok akár szociális intézmények, akár köznevelési vagy közoktatási intézmények. A másik része az a gyülekezetek helyzete. Ez már sokkal nehezebb kérdés, hiszen én magam is hallottam és olvastam lelkipásztorok részéről aggodalmakat, kétségeket, hogy nagyon komoly bevételektől esnek el, és így gyakorlatilag a gyülekezet által, vagy presbitériumok által elfogadott költségvetések megkérdőjeleződnek. Véleményem szerint a gyülekezetekre kell bízni azt, a józan belátásukra, hogy készítenek-e új költségvetést, vagy nem. A református egyházunk gazdálkodási törvénye az arról rendelkezik, hogy értelemszerűen az a testület, amely elfogadta a költségvetést, az a testület módosíthatja is, és bármikor módosíthatja a költségvetést. Függetlenül attól, ami szintén a gazdálkodási törvényben van, hogy ha a kiadások a tervezett költségvetés 20%-át meghaladják. Én azt hiszem, hogy rá kell bízni a gyülekezetekre, hogy új költségvetést készítenek, vagy nem készítenek.
Mit jelent ez a 20%?
A 20% azt jelenti, hogy ha a költségvetés kiadási oldala a tervezettnél 20%-kal több, akkor új költségvetést kell készíteni. Így szól a törvény. Ez nyilván értelmezés kérdése, mert ha a bevételek csökkennek, akkor nyilván ha a kiadások pedig maradnak, akkor a kiadás az meg fog növekedni a bevételhez képest és a tervezethez képest. De mondom, jelenleg én nem látom annak különösebb okát és indokoltságát, hogy automatikusan elrendeljük azt, hogy készítsenek válságköltségvetést, vagy új költségvetést a gyülekezetek.
És nyilván különböző módon érinti majd a gyülekezeteket ez a válság. Most képzeljünk el egy olyan gyülekezetet, ahol olyan bevételek vannak, hogy különböző üzlethelyiségeket tudnak kiadni, vagy akár a gyülekezeti termet, mondjuk valamilyen hitélettel összeegyeztethető alkalomra, mondjuk egy másik templom nélküli gyülekezetnek szokták mondjuk a gyülekezetek kiadni alkalomra a kisebb termet, nagyobb termet, akár a templom teret, ilyesmi. Ezekkel mi lesz, mit gondol? A bérleti díjakra mit javasolna? Azért kérdezem ezt, mert több önkormányzat hozott olyan helyi rendeleteket az országban, hogy elengedik az önkormányzati bérleményeket. És ezen felbuzdulva tudunk olyan esetekről, amikor gyülekezeteket is megkerestek bérlők, hogy az üzlethelyiséget, vagy a különböző előre megkötött bérleti szerződéseket ők is szeretnék szüneteltetni 1-2-3 hónapra. Mit tanácsolna nekik? Engedjenek a gyülekezetek, ne engedjenek, részben engedjenek. Mi lenne a tanácsa?
Nagyon fontos kérdést említett, és köszönöm szépen, mert ez a válsághelyzet különböző gyülekezeteket különbözőképpen érint. És ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hiszen a gyülekezeteink teherbíró képessége, anyagi helyzete az rendkívül változó. Vannak olyan gyülekezeteink, hála Istennek, amelyek ezt a válsághelyzetet könnyebben, gazdaságilag könnyebben át fogják viselni, és lesznek, akiket viszont nagyon súlyosan sújt, és nagyon érzékenyen fog érinteni. Hadd szóljak itt arról, hogy különösen is nehéz helyzetbe kerülnek, belátható módon. A kis gyülekezetek, amelyek bevételi forrása jó részben versei adományokból, egyéb Isten dicsőségére való adományokból keletkezik, amelyek így, hogy gyakorlatilag istentiszteleti alkalmak, templomi istentiszteleti alkalmak nincsenek, így ezek a bevételek nagy részben el fognak maradni, és ezek komoly kiesést jelentenek. Azok a gyülekezetek, amelyek azért tartalékot is tudtak képezni, talán nagyobb gyülekezetekről van nyilván szó, ott talán úgy gondolom, hogy kevésbé fogja sújtani őket, nem mondom, hogy nem, hanem kevésbé fogja sújtani őket ez a helyzet gazdaságilag. Hogy konkrétan a kérdésére is válaszoljak, az, hogy kiadott bérlemények ügyében engedjenek a gyülekezetek, ne engedjenek a gyülekezetek. Az, hogy az önkormányzatok ezt megtették, az egy nagyon szép gesztus nyilván. De azért ezt látnunk kell és tudnunk kell, hogy az önkormányzatok azért egészen más helyzetben vannak, még ha nincsenek is nagyon rózsás helyzetben, de mégis anyagilag és stabilabb helyzetben vannak, mint a gyülekezet. A gyülekezetek nagyon komolyan számoltak a költségvetésükben, bevételi oldalon, ezekkel a bevételi forrásokkal, amelyek ingatlanok bérbeadásából keletkeztek. Én nyilván nem tudok dönteni a gyülekezetek helyében, és nem is kívánok dönteni. Észszerű megfontolás tárgyává teszem azonban azt, hogy engedjenek talán, amennyire tudnak nyilván, hiszen itt most mindenki megszorult vagy szorított helyzetben van. De azt gondolom, hogy a bérlőknek is tudomásul kell venni, hogy a gyülekezetek olyan anyagi helyzetben vannak, amilyen anyagi helyzetben vannak, és hogy ez a bevétel, amit ők így beterveztek, az nagyon komoly kiesést fog jelenteni a számukra.
Próbálok még valami konkrétumot a javaslatként öntől kérni, tehát hogyha mégis engednek, akkor mennyi időre engedjenek ön szerint? Egy hónapra, két hónapra, három hónapra? Először egy hónapra, utána újra átgondolni? Felét elengedni, negyedét elengedni?
Én úgy látom, hogy három hónap az, ami belátható idő talán, és szerintem próbáljanak megegyezni a bérlőkkel egy három hónapos intervallumban, aztán nyilván azzal a feltétellel és kikötéssel, hogy három hónap újra visszatérnek erre a kérdésre, és újra gondolják a bérleti díj kérdését.
Köszönöm. Visszatérve a persei pénzekre, itt mit gondol ez, hogyan oldódhat meg a gyülekezetekben? Ugye nem lesznek alkalmak a következő hetekben, nem tudjuk meddig, ez minden gyülekezetet érint. Arányaiban nyilván, ahogy beszéltük, más-más módon, de itt van valami javaslata, ötlete, hogy ezt a gyülekezetek hogyan pótolhatnák, akár gondolok itt mondjuk kerületi javaslatokra, akár tud-e olyanról, hogy zsinati hatáskörben tudja-e, akarja-e, van-e egyáltalán lehetőség a zsinatnak arra, hogy ebben valami módon segítse a gyülekezeteket, vagy egyszerűen a gyülekezeti tagok felé van-e valami javaslatuk, hogy tegyék félre azt a pénzt, aztán az első istentiszteleten vigyék el magukkal.
Ja. Megkerülhetetlen úgy gondolom, hogy zsinati szinten is foglalkozzunk a gyülekezeteinket gazdaságilag érintő nehézségekkel ebben az időszakban, és a közegyháznak ezzel a kérdéssel foglalkoznia kell. Mihelyst, ha Isten megengedi és a helyzetbe kerülünk, akkor én magam is fogom javasolni a zsinat elnökségének, bizottsági elnök, hogy ezzel foglalkozzunk, és a zsinat elnökségén vagy a zsinaton keresztül az egyház kerületeket is fel fogjuk erre hívni, egyház megyéket is fel fogjuk hívni arra, hogy gondoljanak a gyülekezetekre e tekintetben is, és talán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy valami alapot létrehozni, amiből megtámogatni a gyülekezeteket. Nyilván ennek a metodikáját ki kell dolgozni, és ha oda jutunk, akkor ez egy kellő körültekintéssel meghozott döntés kell, hogy legyen. A másik része az a gyülekezetek jelenlegi helyzete. Én jónak látom azokban a gyülekezetekben, és tudom javasolni, ahol esetleg csekkes megoldás van, tehát a gyülekezet rendelkezik, illetve minden gyülekezetnek rendelkeznie kell bankszámlával. Ma már egész sokan tudnak erre a bankszámlára utalni pénzt, akár elektronikusan, és még csekkre sincs szükség. Nyilván az idősebb gyülekezeti tagjainkra gondolok, amikor a csekkes megoldást tudom javasolni. Tudom, hogy ez költséggel jár, és nem a legegyszerűbb formája az adományok eljuttatásának. De erre föl szabad hívni a lelki pásztoroknak, presbitériumoknak a figyelmét, hogy ők maguk is hívják fel a gyülekezeti tagok figyelmét erre, hogy a gyülekezet élete az, és működése az, az fönnmaradjon. Nyilván a kiadások azok ugyanúgy jelentkeznek továbbra is, hogy a bevételek tőle lesnek. Tehát rezsiköltséget fizetni kell, javadalmakat fizetni kell a gyülekezetnek. Én egyik módjának ezt tartom. A másik, azért még egyszer szeretném hangsúlyozni, nagyon sokan most már azért a gyülekezeti tagok közül megtehetik azt, hogy elektronikus úton átutalnak összeget, a saját adományaikat, tényleg jó szívvel, hálából odaszánt adományaikat átutalják a gyülekezet bankszámlájára. El tudom képzelni azt is, hogy a vasárnapi odaszánt persejpénzt tegye félre kiki. Aztán, amikor Isten megengedi, hogy újra Isten tiszteletet tartasson templomba, akkor beteszi a perselybe. Azt hiszem, hogy körülbelül ilyen megoldásokat tudok jelenleg elképzelni.
Attól tartok egy kicsit, hogy lesz olyan hallgatónk, aki arra gondol most, hogy milyen illetlen dolog itt már a kimaradó perselypénzekről beszélni ebben a helyzetben, hogy megtenni, hogy egy gondolat erejéig elmondja, hogy egyébként a perselypénz az miért fontos egy gyülekezetnek, tehát hogy nem arról van szó, hogy nem tudom, ebből ebédel a lelkész, hanem hogy milyen funkciót tölt be ez a gyülekezet költségvetésében, mint bevételi forma. Egy pár gondolatot kérem mondjon erről.
Nyilván a perselypénz igazából a legfontosabb bevételi forrása, és lelki értelemben is a legfontosabb bevételi forrása a gyülekezeteinknek, hiszen a perselyes adomány az, bár szokták mondani, hogy azok adják össze, akik templomba járnak. Igen, ők azok, akik vágynak Isten igéje után, ők azok, akik kapnak Istentől lelki táplálékot, üzenetet. Ők azok, akik tudják, hogy Istennek milyen hálával tartoznak a megtartó kegyelméért, szeretetéért. És a persely az a hála áldozat, az, amit Isten ügyének a szolgálatára hálából odaadok. Ez a gyülekezeteink alapbevétele kell, hogy legyen, és lelki értelemben is a leginkább elfogadható bevételi forrása. Ez nem egy adó, ez nem az úgynevezett egyház adó, ahol még sokan így emlegetik például az egyház fenntartó járulék, hanem ez valóban, ahogy a szívem diktálja, és kinek-kinek a szíve diktálja, és ahogy hálámat Isten iránt érzem, úgy adom oda. De ez egy nagyon lényeges bevételi forrás a gyülekezetnek. Ez természetesen nem csupán a lelkipásztor javadalmához kell, hanem ez alapvetően szükséges ahhoz, hogy a gyülekezet működni tudjon, feladatait el tudja látni, ingatlanjait fent tudja tartani, ezeknek a költségeit tudja fedezni.
Itt említette a lelkészi javadalmat, ez egy következő témát nyit meg, hogy mennyire vannak veszélyben ön szerint a kifejezetten a lelkipásztorok, illetve más egyházi dolgozók, de szerintem ezt most szedjük szét, először a lelkészekről beszélünk. Van ön szerint veszélyben lelkipásztori állás ma Magyarországon emiatt a kialakult veszélyhelyzet, válsághelyzet miatt?
Nem lehet veszélyben. Tehát erről a felelős egyházi vezetőknek nekünk kell gondoskodni, nem szabad engedni. Tehát ahol a gyülekezet olyan anyagi helyzetbe kerül, hogy esetleg javadalmat nem tud fizetni a lelki pásztorának, én nagyon nagy szeretettel kérem ezeket a gyülekezeteket, lelki pásztorokat, gondnokokat, hogy ezt jelezzék az egyházmegyék, egyházkerületek felé, és ezt meg fogjuk nézni, meg fogjuk vizsgálni ezeket a gyülekezeteket, és mindenképpen segítséget fogunk nyújtani. Ezt én a magam részéről elképzelhetetlennek tartom, hogy lelki pásztorok emiatt, a kialakult helyzet miatt olyan helyzetbe kerüljenek, hogy ne tudják javadalmukat fölvenni. Ha kell, akkor egyházmegyé, egyházkerületi segítséget kell, hogy kapjanak.
És a többi gyülekezeti, vagy bármilyen más egyházi munkatárs, és itt is azért van többféle, mondok egy számomra talán nehezebbet, hogy mi van azokkal ön szerint, akik bizonyos alkalmak után kapták a javadalmukat. Gondolok itt mondjuk egy olyan kántorra, aki mondjuk ugye vasárnap mondjuk délelőtt délután játszott az istentiszteleten, és akkor utána összeszámolták neki egy hónapban, hogy hány alkalma volt, de nem volt állományban. Mondjuk velük mi van, vagy a harangozókkal, vagy a templomot takarítókkal, vagy ilyen munkákat elvégző emberekkel. Mit javasol az ő esetükben a gyülekezeteknek?
Megmondom őszintén, ez végtelenül nehéz kérdés, mert arra is látunk nagyon sok példát, hogy ezek a bizonyos ön által említett idézőjelben alkalmazottak, mert ugye hivatalosan ők nem alkalmazottak, ezek a szolgálatukat tényleg is dicsőségére végezték, és akár a kántori szolgálatot, akár egyéb szolgálatot. Én nem mondom azt, hogy nem méltó a munkása maga a bérére, mert igenis méltó a munkása maga bérére. Talán megértik, hogyha ebben a kialakult helyzetben a javadalmazásuknak ez a formája, az talán eltolódik, vagy később fogják megkapni a kiesett javadalmukat. Én hiszem, és nagyon-nagyon bízom benne, hogyha, és ha megengedi, hogy ez a kialakult helyzet véget ér, akkor tudjuk a gyülekezeteket anyagilag is konszolidálni, és akkor kiki a maga illetményét, ahogy tetszik, bérét meg fogja kapni.
Az olyan alkalmazottak, akik tényleg úgymond munkaviszonyban vannak a gyülekezetekkel, akár ez valamilyen egyházi megoldással vannak erre, és ugye különböző lehetőségek, most nem vagyok benne biztos, hogy így hívják, de talán egyházi szolgálattevőként, akkor talán adómentes, de az is lehet, hogy ugye valaki bejelenti a hivatalosan az alkalmazottat, és mondjuk ilyen hivatalvezetőkre gondolok, vagy idézőjelben titkárnőkre, akik adminisztrációban segítik a gyülekezeteket. Az ő munkájukról mit gondol? Nekik úgymond amúgy is kell csinálni otthon, home office-ban, tehát az nem is kérdés, hogy az ő munkájuk nincs veszélyben?
Igen. Azt gondolom, hogy az ő munkájuk nincs veszélyben. Tehát az ő járulékaikat, ha hivatalosan bejelentett alkalmazottakról van szó, az ő munkaviszonyukat azt fent kell tartani, járulékukat utána be kell fizetni. Ez azért túlnyomó többségében azokat a gyülekezeteket érinti, akik reménységem szerint abba a körbe tartoznak, ahol azért vannak anyagi tartalékok, és továbbra is meg tudják tenni, hogy nem bocsátják el a munkatársaikat és az alkalmazottakat, hanem megtartják őket.
És az esküvők jutottak még eszembe, mert azt hiszem, hogy az olyan, de javítsunk ki, ha nem jól tudom, hogy az olyan alkalom, amikor kérhetnek a gyülekezetek stóladíjat a jegyes pártól, ezt jól mondom? Tehát a keresztelőnél nem, az esküvőnél igen?
A sákramentumok esetében nem, sákramentum kiszolgáltatás esetében nem, tehát ugye itt a keresztséget érinti ez, ott nem, de házasságkötésnél igen.
Ugye akkor most azok is elmaradnak, de gondolom, hogy ez meg talán azért nem probléma, mert reméljük, hogy a válsághelyzet az nem szétzilálja majd ezeket igen. a párokat, hanem ezek újra megtartásra kerülnek, és akkor úgymond a lelkésznek lehet, hogy egy picit több munkája lesz utána, de mondjuk ilyen bevételkiesés nem keletkezik.
Ez szerintem nem okoz bevételkiesést. A stóla egyébként ugye maga a stólának a rendszere az különböző lehet. Tehát van olyan, ahol a stólát, mint a lelkészi javadalom részét, azt az egyben, tehát a teljes összegében a lelkipásztor kapja meg. Ez a kialakult helyi rend és helyi szokás szerint, díjlevélben foglalva persze történik. Van, ahol stóla megváltás van, ami azt jelenti, hogy a stóla összegét a egyházközség bevételezi bevételként, és a lelkipásztor attól függetlenül, hogy az adott hónapban mennyi stóla volt, egy bizonyos összeget minden hónapban stóla megváltásként megkap. Így azt hiszem, hogy ez igazából bevételkiesést nem fog jelenteni a gyülekezetek esetében.
Köszönöm, és bocsánat, még egy szakterület elmaradt, elsikadtam fölötte, hogy vannak még ugye hittanoktatóink, illetve lelkészek, akik hittanórákat végeznek. Itt van-e bármi változás, vagy itt miután a távoktatásban megy az oktatás, így természetesen ők megcsinálják az óráikat, és ugyanúgy megkapják érte a juttatásaikat?
Igen, tehát a hittoktatás az nem mondom, hogy zavartanul zajlik tovább, hanem mert nem ezt azért túlzás lenne mondani, de tovább történik a hitoktatás, hitoktatók végzik a munkájukat és szolgálatukat, mert távoktatásban természetesen ők a megtartott óra számaik után a díjat megkapják.
Beszéltünk már itt a lelkészek és mások fizetéséről, mondta, hogy nem fordulhat elő, hogy nem kapja meg a lelkész a javadalmát. De arról mit gondol, hogy az előfordulhat-e, hogy akár ebben a helyzetben, tehát már ezekben a hetekben úgy dönt egy presbitérium, hogy mondjuk csökkenti a lelkipásztor fizetését, vagy előfordulhat-e ön szerint az, hogy véget ér ez a válság, és akkor újra gondolják a gyülekezetek, hogy mennyi pénzük van, mennyit tudnak adni a lelkésznek, vagy akár bárki másnak, tehát a harangozónak, a kántornak, ilyesmi, vagy van erre valami jogi szabály, hogy nem lehet csökkenteni a lelkész fizetését, mert azt tudom, hogy úgy emlékszem, hogy olyan van, hogyha például egy új lelkészt választ egy gyülekezet, akkor ő nem kaphat kevesebb fizetést, mint aki mint az elbúcsúzó lelkész utolsó fizetése volt.
Igen. A helyzet az, hogy a lelkipásztor illetményét és javadalmát azt a presbitérium a díjlevélben kell meghatározni. Ezt a díjlevelet fel kell terjeszteni jóváhagyásra az egyházmegyéhez, az esperes hivatalba. Tehát innentől kezdve nem fordulhat azért az elő, hogy a presbitérium csökkenti a lelkipásztor javadalmát. Ahhoz egy új díjlevelet kellene kiállítani, amiben a csökkentett összeg és javadalom szerepelne. Ezt viszont az esperesnek, az egyházmegyének jóvá kell hagynia. Nem tartom elképzelhetőnek, hogy a Magyarországi Református Egyházban van olyan esperes, aki egy olyan díjlevelet fogadna el, amelyben csökkenti a presbitérium a lelkipásztor javadalmát. Ezt azért számomra még ebben a helyzetben is elképzelhetek.
És mi a helyzet a gyülekezeti munkatársakkal? Ott talán nincs ilyen hatásköre az egyházmegyének, hanem a presbitérium maga eldöntheti, hogy mondjuk mennyit ad egy orgonálásért a kántornak. Ott mit javasolna? Próbálják meg megtartani azt, ami eddig
próbálják.
Volt?
Próbálják megtartani. Javadalmat csökkenteni azt nem lehet. Tehát az elképzelhetetlen számomra, hogy a presbitérium javadalmat csökkentsen. Nyilván meg lehet beszélni az illető kántorral, egyéb alkalmazottal, hogy talán később fogod megkapni, vagy fogja megkapni az őt megillető javadalmat. Tehát erről lehet beszélni, de csökkenteni az nagyon nem tartanám helyesnek. Én úgy látom, hogy a legnagyobb aggodalom az a persejpénzek kiesését jelenti a lelkipásztorok részéről. Én magam is mondom, olvastam ezeket az észrevételeket. Tekintettel arra, hogy itt most pontosan azok az ünnepek, ünnepi istentiszteleti alkalmak következnek az egyházi évünkben, ahol nagy gyülekezet van, nagyon, és hát ennek megfelelően a persejpénz összege is nagy. Ilyen a konfirmáció, előtte húsvét ünnepkör, utána a konfirmáció, a pünkösdi ünnep. Tehát ezek aggasztják a lelkipásztorokat, hogy ezeknek a istentiszteleti alkalmaknak a persejpénzétől most el fognak esni. Tehát én azért látnám ezt, hogyha a lelkipásztor nyugodtan és őszintén tudna erről beszélni a gyülekezetével, hogy a gyülekezeti tagok most találják meg, vagy a lelkész maga javasolja azokat a támogatási formákat, amikről beszélgettünk, hogy így módon juttassa el ki az adományát.